Az jutott eszembe a párkapcsolati, házassági dolgokról, hogy amikor valaki nagyon sokáig él úgy, hogy alárendeli magát a családnak, a férjnek, a feleségnek, és aztán jön egy ilyen párfordulás nála, hogy valahogy, mintha felébredne, és azt mondaná, hogy de hát én is itt vagyok, és én is élek, és akkor most egy kicsit magammal foglalkozom, akkor meg rásütik azt, hogy megváltozott, hogy hát ezzel meg mi történt, hogy már milyen önző lett, most meg már csak magával foglalkozik, pedig nem. Ez történik odabent. A mai vendégem Lindák Linda, pszichológus.
Ugye, ha egy kicsit ilyen sématerápiás oldalról nézzük, ugye, az önfeláldozás séma, meg a könyörtelen mércék séma, ugye ezt inkább az utóbbit úgy szoktuk a hétköznapokban használni, hogy maximalizmus, vagy perfekcionizmus. Tehát, hogy ez a két sémánk, ez olyan, amit a környezet nagyon szeret, meg nagyon értékel. Tehát, hogy milyen jó olyan embernek a munkatársának, vagy simán párkapcsolatban társának lenni, aki önfeláldozó, aki nem a saját érdekeit nézi, hanem állandóan a másokét, az enyémet. Vagy milyen jó olyan ember főnökének lenni, aki minden munkáját tökéletesen véghez viszi. Ugye otthon is mondjuk a gyereknevelésben ő mindent belead. Csillog-billog a háztartás állandóan. Tehát, hogy ezek a külső szemlélőknek, a környezetnek nagyon pozitív sémák. Nagyon szeretik őket. És amikor mondjuk valaki elkezd terápiába járni, elkezd önfejlesztéssel foglalkozni, vagy szimplán lehet, hogy nem is tud erről az egészről semmit, de egyszer csak besokal, és belefárad. Azt mondja, hogy elegem van, lehet, hogy épp egyébként átesik a ló túlsó oldalára, ami megint nem jó, hogy abszolút semmit nem csinál, de ha csak el is kezdi csökkentgetni ezeket a dolgokat, kevésbé lesz önfeláldozó, kevésbé lesz maximalista, akkor igen, ezt kapja meg, amit mondtál, hogy fú, de megváltoztál, és nem az előnyödre. És ugye ilyenkor mondjuk azt, hogy hát ezt most el kell egy kicsit viselni, hogy ilyen visszhangokat kap az ember, aztán majd hozzászoknak.
És ki mondja meg azt, hogy nem az előnyödre? Milyen szempontból mondjuk azt, vagy mondják azt ennek az embernek, legyen egy férfi vagy nő, teljesen mindegy az, hogy nem az előnyödre, mert nem 120%-osan takarít, csak 80%-osan, mert nem azzal tölti a napjának a legnagyobb részét, hogy mondjuk mindenki mást kiszolgál, rendbe rak, hanem mondjuk szakít magára is egy pár óra hosszát, hogy tanuljon, hogy valamit azért is csináljon, hogy ő maga feltöltődjön. Tehát, hogy milyen alapon mondja azt valaki a másiknak, hogy na hát te megváltoztad, nem az előnyödre.
Hát nyilván teljesen a saját szempontjából, tehát, hogy neki nem előnyös ez. Mert annak az embernek, aki megváltozik, hát hogy ne lenne előnyös. De tényleg, tehát ilyen nagyon sok ember, mintha ez egy bűn lenne, hogy végre elkezd magával törődni. Pedig annyira szükségük van erre az embereknek, hogy magukra is figyelmet fordítsanak. A héten is volt olyan kliensem, aki most már talán a harmadik gyerekét szülte, így 5 év alatt, és egyszerűen minden ereje elfogyott, belefáradt abba, hogy ő tökéletes anya legyen, tökéletes feleség legyen. Bűntudata volt attól, hogyha a férje hazaért és elkezdett takarítani, hogy akkor biztos én vagyok a rossz, hogy miért nem takarítottam ki addigra, amire a férjem hazatért. És tehát, hogy nagyon nehéz ezt elfogadtatni, megértetni, hogy neked is szükséged van a pihenésre, neked is szükséged van a töltődésre, jobb lesz a gyerekednek is, jobb lesz a párkapcsolatodnak is, hogyha van időd magadra, ha van időd töltődni, türelmesebb leszel, kedvesebb leszel, kevesebb lesz a konfliktus. Ez mindenkinek jó, nem csak neki.
Na már, ha most itt tartunk, hogy mitől jobb egy párkapcsolat, és mitől jobb, hogyha az embernek saját magának is jó, és ha már itt az önbizalom is, meg az önértékelés is megemlítődött, akkor én azt gondolom, hogy az is egy nehéz párkapcsolati krízis helyzetet tud szülni, amikor valaki ugye nincsen tisztában a saját értékeivel, várja a párjától a megerősítést, a töltést, tehát egy idő utána ebbe is bele lehet elfáradni, hogy csak adom a szeretetet, de olyan ez, mintha valami lyukas hordóba töltené az ember bele az energiát, vagy a vizet, mindegy, és akkor akármilyen gyorsan tudom én vinni, picit megáll, aztán ugyanúgy kifolyik az egész, és lesz egy üres hordó megint, tehát, hogy ez egy kicsit ilyen szélmalomharc.
Ez így van, pont ugyanezt a képet szoktam én is a klienseknél használni, hogyha valakinek nincs meg a megfelelően értékelés, az olyan valóban, mint egy lyukas hordó, hogy hiába kapja a dicséretet, az elismerést, az, mint hogyha folyamatosan kifolyna. És ugye ezért gyakran a párjukat hibáztatják azok, akiknek alacsony az önértékelésük, hogy hát nem szeret eléggé. Nem azzal van baj, hogy ő nem szeret eléggé, hanem saját magát nem szereti eléggé. Tehát ilyenkor nyilván úgy is szoktam magyarázni ezt, hogy ez ilyen kétrészes dolog. Tehát az önértékelésünknek van egy külső burka, amit a külső visszajelzésekből kapunk. Azzal úgy kevesebb baj szokott általában lenni, mert azért kapjuk a dicséretet innen-onnan. De hogy van egy belső kis mag, amit viszont csak saját magunknak tudunk megadni, és ezzel szokott a probléma lenni. És ez az, amin én tudok változtatni, én tudok energiát beletenni, tehát hogy ez egy egyéni folyamat, hogy az önértékelésemet megerősítsem, fejlesszem. És nyilván ez a kapcsolatra is hatni fog. Ott is nagyon sokat számít. Elégedettebb tudok lenni azzal, amit kapok, hogyha azt a hordót én befoltoztam végre.
Igen, erre szokták azt mondani szerintem, vagy erre szoktátok ti szakemberek azt mondani, hogy hát igazából, ha rendben van az egyén, akkor tud egy olyan párkapcsolatot is működtetni, ami nagyjából rendben lesz. Tehát, hogyha velünk problémák vannak, akik alkotják ezeket a kapcsolatokat, akkor azok a sebek, a sérülések ugye kifognak majd, vagy hiátusok kifognak majd jönni, vagy bukni.
Így van. Nagyon jó példa szerintem rá, amikor valaki válás után, szakítás után, ugye azonnal társkeresőzni kezd. És rövid idő után közli, hogy hát itt csak hülyék vannak. Tehát, hogy nincs egy normális ember se a társkeresőn. De hogy nem ezzel van baj, hogy nincs egy normális ember se a társkeresőn, hanem ő sincs olyan állapotban még, hogy olyan kapcsolatokat tudjon létesíteni, olyan emberekkel kerüljön kapcsolatba, akik tényleg rendben vannak. Tehát ilyenkor tényleg óhatatlanul megtalálja azokat az embereket, akik lelkileg olyan állapotban vannak, mint ő, vagy még rosszabbba. Tehát igen, mindig azt szoktam mondani, hogy gyászoljuk már el azt a kapcsolatot, legyen időnk magunkra újjáépíteni saját magunkat, és amikor rendben vagyunk, akkor fogunk olyan társat találni, akivel tényleg jól tudunk együttműködni, és jó lehet az a párkapcsolat.
Rendben vagyunk, akkor ezen az úton menjünk már tovább, hogy már itt a válást, meg szakítást most mondtad. Én azt is látom, hogy olyan sok párnak, olyan sok elvált házas párnak lenne arra szüksége, hogy amikor kijön a bíróságról, akkor elmenjen egy pszichológushoz, elmenjen egy terápiára, vagy elmenjen egy mediátorhoz, de valakihez, aki segít egy picit ezokat a konfliktusos helyzeteket csendben valahova úgy elpakolni, mert valószínűleg, amivel az elején kezdtük a beszélgetést, akkor nem lenne, ami 10 év múlva valamilyen oknál fogva, de feljön, felbukkan, és akkor mérgezi tovább azt a kapcsolatot, ami már lehet, hogy nem rajtuk egymáson jön ki, hanem majd kijön a gyereken.
Vagy az új párkapcsolatban. Igen. Elvileg ugye erre létezik is megoldás, tehát van válásterápia. Ugye inkább azt szoktam tapasztalni, hogy egyéniben jönnek egy válás, egy szakítás után, a saját sérelmeiket próbálják feldolgozni, de valóban nagyon hasznos tudna lenni, hogy úgy válunk el, akár már a válást úgy bonyolítjuk le, hogy közben szakember segítségét kérjük, vagy a válás után kérjük szakember segítségét, pont abból adódóan, amiről az elején beszéltünk, hogy együtt kell működni, még sokáig együtt kell működni, és azt jó lenne úgy csinálni, hogy jól megy.
Azt is látom, hogy megtörténik a válás, és mint valami vízválasztó vonalnak kellene szerintem onnantól kezdve, egy másik időszámítás az, ami elkezdődik, attól a pillanattól kezdve. Nagyon sokan viszont ezt nem értik, hogy ez megtörténik, ugyanúgy beszélnek a volt párjukkal, ugyanazokat a jogokat fenntartják maguknak, hogy beleszóljanak a dolgaiba, hogy irányítsák, hogy elmondják a véleményüket olyan dologgal kapcsolatban is, amiről igazából már ebben a jelen pozíciójukban lehet, hogy nem kellene véleményt alkotni, vagy nem éppen egy konfliktus mentes helyzetet eredményez az, hogyha elmondom a másiknak, hogy mit gondolok a bármiéről is, mert már nem mondhatom el. Nem vagyok abban a helyzetben. És ez nem tiszta.
Ugye a válás az nem csak annyi, hogy van egy papírunk róla, a bíró azt mondta, hogy elváltatok. Annak azért nagyon sok aspektusa van, lelki aspektusa is többek között. Tehát, hogy ott azt a kapcsolódást, azt valamilyen szinten le kell zárni, vagy legalábbis más szintre kell emelni. Tehát egészen más már az a kapcsolat. És ez az átmenet, ez nagyon sok embernek nagyon nehezen megy. Ugye ezeket a mozaik családos problémáknál szoktuk látni, és nem csak magának a párnak egyébként, hanem sokszor a környezetnek, a családtagoknak sem úgy megy. Tehát számtalanszor hallok példát arra, hogy mondjuk a nagyszülők, azok még mindig az első feleséget hívják meg mondjuk egy karácsonyi vacsorára, és nem az újat, pedig hát már van új. Vagy mondjuk a férjnek az új házasságból született gyerekei, mintha nem is léteznének a nagyszülők számára. Tehát nem csak a maga a pár nem feltétlenül jól kezeli ezt, ugye mikor mondjuk... Azoknál szoktam látni ezt egyébként nehezebbnek, akik elveszítik a gyereküket, tehát hogy nem ők fognak együtt élni a gyerekkel. Ők próbálnak túlkompenzálni sokszor. Ott vannak a régi családnál, együtt tanulok a gyerekkel, nem tudom. Tehát, hogy az új család és az új feleség mondjuk, vagy új férj nem azt éli meg, hogy én vagyok az első, én vagyok a legfontosabb. Nem kerül a helyére, nincs házastársi szerepben, hanem még mindig a régi házastárs van ott. Ez azért nagyon komoly problémákat tud szülni.
Fontos kérdés az tehát, hogy mernek-e meg tudnak-e segítséget kérni, illetve hogy mennyire sikerül áttranszformálódni mondjuk a válás után tényleg is a helyére kerülni ezeknek a dolgoknak, mert én azt látom, hogy nem csak mondjuk az új gyereket nem fogadják be, hanem van egy új gyerek, és a régiek el vannak felejtve.
Ez is előfordul, igen, tehát minden változat létezik. Megint azt tudom mondani, hogy annyira egyénfüggő, hogy mennyire sikerül az átmenet, mennyire nem. Ilyen válás utáni problémákkal, ahogy mondtam, főleg mozaik családok kapcsán szoktunk találkozni, akkor jönnek, amikor ugye az új családban vannak konfliktusok, és ugye kiderül, hogy rengeteg minden azért van, mert hogy a régivel még nincsen tisztázva a helyzet. És nagyon sokszor úgy is előfordul mondjuk a probléma, hogy mondjuk megint nézzük a férj oldaláról, hogy az előző családjából a feleség mondjuk még mindig úgy számít rá, mintha ő lenne a férje, valami elromlott otthon, akkor gyere, szereld meg, beteg a gyerek, gyere, vigyük orvoshoz, és tulajdonképpen az új családot meg figyelmen kívül hagyják. Tehát még mindig ugyanazokkal a jogokkal élnek a volt férjük felé, mint korábban. És nyilván, hát ez az új feleségnek miért is tetszene. Van, ami persze belefér, mert a felelősség ugyanúgy megvan a gyerek iránt, akkor is, hogyha elváltam az anyukájától, de nem minden. Tehát általában nagy túlzások vannak, és nagy határsértések vannak itt is.
Ez az a téma, ami kimeríthetetlen, és beszélgethetnénk róla még több adásban is, de a mai műsorban csak ennyi idő fért. Szerintem legközelebb beszélgessünk arról, hogy milyen mintákat hozunk vagy hoznak akár az ügyfelek a volt párkapcsolataikból, és ez hogyan tudja rányomni a bélyegét a jelenlegi párkapcsolataik konfliktusainak megoldására.
Ajaj, hát
ez egy jó téma.
Bőven, igen.
Linda, nagyon szépen köszönöm, hogy nálunk kezdted az évet ilyen szempontból, és hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a mai műsorunk. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.